Yeah. jön a sláger. Sláger következő. Előadjuk közösen.
Jó voltam már. Szeretettel köszöntök mindenkit, azokat a kedves arcokat is, akikkel imittam ott már más helyeken találkozhattam, és azokat is, akikkel ma este lehetek együtt először. Nekem mindig óriási kihívás ismeretlen hallgatók előtt is szolgálni. Egy nagyon röviden hadd mondjak el magunkról annyit, hogy 1970 óta vagyok az Úr Jézus Krisztus megváltott gyermeke. 20 éves koromban egy diáktársam hívogatására jutottam el abba a kis közösségbe, ahol aztán Isten megszólított. Szentlélek meggyőzött a bűneimről, Rájöttem, hogy sokkal rosszabbul állok Istennél, mint ahogy én azt gondoltam, de ott ragyogott fel előttem a megoldás is. Az, hogy az Úr Jézus a bűnösök barátja, és hogy ő nála nincsen esélytelen ember. Nincs olyan, hogy valakiről lemond, amíg itt van az orrában az a lehelet, és munkálkodik mindannyiunk érdekében. És ezzel a reménységgel vagyok itt a kedves házigazda, lelkipásztor testvéremnek a bizalmából, hogy hát ha Isten igéje ma este is munkálkodni fog. Csendesedjünk el imádságra. Mennyei édesatyám, köszönöm neked, hogy ezen a helyen is vannak gyermekeid. Neked teljesen mindegy, hogy a Duna jobb partján vagy a bal partján élünk. Teljesen mindegy, hogy kik voltunk eddig. Te a jövőt nézed, és azt, hogy mivé lehetünk ezután. Áldunk és magasztalunk téged, hogy van egy világot átfogó terved, de te a nagy összefüggések között nem feledkezel el az olyan apró részletekről sem, hogy felvedd a mi személyes életünk gondját. Ha még a fejünk hajszálai is számon vannak tartva, mennyivel inkább a mi lelkünk üdvössége. Kérlek, munkálkodj kegyelmesen ezen az estén is. Hadd tűnjön el az ember, aki továbbadja az üzenetet, és hadd legyen nagyjá a te szent neved, aki küldöd, és aki ma is keresed az elveszettet. Munkálkodsz annak érdekében, hogy ami elromlott, az ne megjavuljon egy kicsit, hanem teljesen kicserélődjön, és áldásod lehessen a további életútunkon. Könyörülj kegyelmesen most így, légy jelen a te szent lelkeddel, drága neved dicsőségére. Az Úr Jézus érdeméért kérlek, hallgass meg. Amen. Kedves testvéreim, ma este Ézsaiás próféta könyvének az 55. részét fogom elolvasni végig, ezt a fejezetet. Ne ijedjünk meg, nem túlságosan hosszú fejezet, de arra gondoltam, hogy nagyon sok olyan dolog van itt, ami talán mindannyiunk számára üzenetet jelenthet. Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezete így hangzik. Ó, mindnyájan, akik szomjúhoztok, gyertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyétek, és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hagysátok ide füleiteket, és gyertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Íme bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Íme nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keresétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim, a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim, utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek, a hegyek és halmok újjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus növekedik, a bogáncs helyett mirtusz növekedik, és lesz az az Úrnak dicsőségül és örökjegyül, amely el nem töröltetik. Nem tudom, hallottuk-e már ezt a kifejezést, de azt mondják a Biblia tudósok, hogy Ézsaiás próféta az Ószövetség evangélistája. Ez az ember szinte nem is akar más lenni, mint egy darab papír, vagy egy magnószalag. Az a vágya, hogy megszólaltassa Isten üzenetét. Figyeljük meg, hogy ebben a fejezetben végig maga Isten beszél. Közvetlenül Isten. És olyan ez a fejezet, hogy kicsiben benne van a Biblia lényege. Otthon, amikor a gyerekeket, ami káténkra tanítjuk, van a káténkban egy ilyen kérdés, hogy mi a Biblia fő üzenete? És a káténkban az a felelet rá, hogy Istennek, Jézus Krisztusban adott szeretetének a kinyilatkoztatása. Itt van előttünk Ézsaiás 55. része. Föltehetnénk azt a kérdést, kinek szól ez a fejezet? Hát első olvasásra nyilván a zsidó népnek. Hiszen Ézsaiás próféta zsidó ember volt, elsősorban nekik prófétált, és abban a korban egyértelmű, senki által nem vitatott tény volt, hogy a zsidó nép Isten választott népe. Igen ám, de akkor mit kezdjünk itt az 5. verssel? Íme nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért. Tehát mag a próféta mondja el, hogy mit fog Isten a jövőben cselekedni, mert ez még az ő idejében jövő idő volt. Látja Isten más népek fiait is, és látja, hogy közöttük is lesznek olyanok, akik majd oda sietnek az Úrhoz, és nem úgy mennek oda Istenhez, mint akik számára ez egy reménytelen vállalkozás, hiszen a zsidók Istene úgyse fogja őket kedvesen fogadni, hanem azzal a boldog felismeréssel, hogy Isten nem csak a zsidóké, hanem minden népé lehet. Igaz, hogy ezt ilyen közvetlenül majd csak az Új Szövetségben találjuk meg. Róma 3.29 azt mondja, hogy avagy Isten csak a zsidóké, nem a pogányoké is, bizony a pogányoké is. És hát azért azt látjuk, hogy ezt nem Pál apostol találta ki, már Ószövetségben sejtések formájában ott van ez. Kinek szól ez a fejezet? Egy másik megközelítés, lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy hát a választottaknak. Hiszen azért tudjuk, hogy sajnos nem mindenki fog üdvözülni. Maga az Úr Jézus mondott olyat, hogy sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. És a választottak nyilván azok, akik meghallják Istennek a megtérésre hívó szavát, megtérnek, hűségesek maradnak, kitartanak egy életen át, és a végén az üdvösségbe jutnak. És ez így van. De azért ebből lehet egy gondolati görcs is. Mert esetleg egy kereső lélek megkérdezheti, hogy hát akkor ki tartozik a választottak közé? Mert ha én netán nem vagyok azok közül való, akkor hiába is próbálkoznék, erőlködnék, szeretnék én akárhányszor megtérni, hát akkor úgyse lehetek Isten gyermekévé. Testvéreim, olyan egyszerű szavakkal vágja át Isten igéje ezt a gordiuszi csomót. Kinek szól ez a fejezet? Úgy kezdődik, hogy gyertek minnyájan, akik szomjúhoztok. Teljesen mindegy, hogy valaki zsidó vagy pogány, hogy voltak-e az életében vallásos előzményei a hitnek, vagy pedig szinte hirtelenül, váratlanul hallotta meg Istennek a hívását. Ha meghallotta és elindul, és őt választja, akkor ez az ember egészen biztos, hogy a választottak közül való. Hiszen maga Isten döntött úgy, hogy bárki jöhet az ő országába, ő azt akarja, idézem Isten igéjét, 1 Timóteus 2.4, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. És ennek az egésznek egyetlen akadálya lehet csak az ember elutasítása. Igen, vannak olyan igék, ahol azt látjuk, hogy Isten akarata ellenállhatatlan. Mond olyat a Zsoltáros, hogy mind megcselekszi az Úr, amit akar az égen, a földön és a mélységes vizekben. Ez így van. De vannak olyan igék, ahol arról van szó, hogy ellene lehet állni az ő akaratának. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a kotlós, a kis csirkéit az ő szárnyai alá, és te nem akartad. Akartam, és te nem akartad. Tehát Isten maga döntött úgy, hogy ellene lehet állni az ő akaratának, mert Istennek, Isten minden körülmények között tiszteletben tartja az ember akaratát, még a megáltalkodott ellenszegülést is. De ebben a mai igényben nem így közelíti meg Isten az elbukott embert, hanem úgy szólítja meg, hogy én tudom, hogy mi a te bajod. Én látom a te életednek a fő problémáját. Az a bajod, hogy szomjas a lelked. Nem mondja ezt ilyen közvetlenül ki az Úr, de amikor így szólít meg bennünket, hogy gyertek mindnyájan, akik szomjúhoztok. Hát ki az, aki ne ismerne itt magára? Úgy örültem, hogy délután itt voltam, és előkerült a samáriai asszonynak a története. Ugye olyan egyszerűen egy pohár vízzel kezdődik ez a beszélgetés. Adj innom, hogy kérhetsz te zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok, mint hogyha még szeliden figyelmeztetné is, hogy hát a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Mit képzelsz te magadról, hogy megpróbálsz átlépni itt egy kulturális határt, meg évszázados gyűlölködéseket a hátad mögött hagyni? És erre Jézus azt mondja, most én egy kicsit szabadabban fordítva mondom, ha te tudnád, hogy kivel beszélsz. Ha te tudnád, akkor te kértél volna élő vizet. Hát igen, ez még mindig a földi dolognál tart ez az asszony. Uram, honnan vennéd az élő vizet? Hát nincs is mivel merítened, és ez a kút mély. Aki ebből a vízből iszik, újból megszomjúhozik. Aki pedig abból iszik, amit én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Ezért is kértem ezt a kedves éneket itt az elején, hogy jöjj el az élet vizéhez, nélküle szomjas a szív. Ez az asszony pillanatok alatt rájutott a kútnál, eljutottunk délután addig a bizonyos 5 férjig, meg a 6-ig, aki nem is volt férj. Pillanatok alatt rájön, hogy egy olyan valakivel beszél, aki ismeri az ő életének a fő problémáját. És nem az volt itt a fő probléma, hogy 5 férje volt, akivel éppen együtt volt, az nem is volt a férje, hanem az csak a tünete volt annak, hogy szomjas volt a lelke. Miért szeretnek az emberek házasságot kötni, már ahol egyáltalán még kötnek? Hát mert boldogok szeretnének lenni, ugye? Ez az asszony is így volt vele, egészen biztos vagyok benne. Most leszek végre boldog. És az elsőnél még szilárdan hitte is. Aztán széttört az első kapcsolat. Hát akkor már egy kicsit lejjebb ment ez a boldogság, hit. Aztán a másodiknál már még lejjebb ment, a harmadiknál még lejjebb, és minden egyes újabb párkapcsolati próbálkozásnál rájött, hogy most se lettem boldog. Ez se az, amit kerestem. És szinte kikerülhetetlen lett az a következtetés, hogy igazi boldogság valószínűleg nincs is, és hogy az egész életünk abból áll, hogy kergetjük az elérhetetlent. És akkor jön az Úr Jézus, aki élő vizet kínál, és azt mondja, ha te tudnád, hogy kivel beszélsz, már kérted is volna ezt az élő vizet. Testvéreim, ez az asszony nem volt egy gyakorlott bizonságtevő. Valószínűleg egy nagyon egyszerű sorsú valaki volt, nem szokta meg, hogy pontosan fogalmazzon, hogy az árnyalatokra is figyeljen. Ha jól belegondolunk, nem is vette igazán a lényeget, amit mondott a városka lakóinak. Mert mit mondott nekik? Nézzétek meg ott valakit a kútnál, megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Hát mindent megmondott neki az Úr Jézus. Nem mondott meg mindent neki, egyetlen egy dolgot mondott meg neki. De abban az egyben benne volt az egész élete. Talán az lett volna a pontos, hogyha azt mondja ez az asszony, hogy ismeri az életem titkát. De ennek az egy dolognak a nyomában egy olyan bizalom támadt ennek az asszonynak a szívében, hogy aki ennyire pontosan ismeri a bajomat, az meg is tud engem gyógyítani. És erről van szó. Az már nyilván a gyógyulás kezdete volt, hogy beszaladt és fellármázta a várost. Olyan érdekes, hogy a Biblia még azt is följegyzi, hogy ott hagyta a vödrét, mintha jelezni akarta volna, hogy én ide még visszajövök. Én ide még visszajövök. Igen, testvéreim, Isten igéje itt Ézsaiásnál is azt üzeni, én tudom, hogy mi a bajod. A bűnös állapotnak a lényege az, hogy az ember keres, de nem talál. És éppen ezért szomjas marad a lelke. És nem is tudja, hogy nem jó helyen keres. A második versben itt utal is rá a próféta. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Nem csak arról van itt szó, hogy az ember eltévedt, és nem látja a jó irányt, hanem arról is, hogy nagyon sok ember drága pénzen vásárolja meg a saját boldogtalanságát. Két hetenként ott a mi városunkban kiárok a város szélén levő hajléktalan szállóra. Van ott egy kis maroknyi csoport, együtt vagyunk az ige körül, és ott, ahogy megyek befele, állandó látvány, hogy látok egy embert, egyik lába amputálva van, tolókocsiba ül, és az egyik cigarettát szívja a másik után. Tudjuk, hogy a dohányzás ugye érszűkületet okoz. Az érszűkületnek sokszor amputáció a vége. Egyszer megálltam mellette, próbáltam egy kicsit beszélgetni vele. Mégis mennyit költ havonta erre a szenvedélyére? Nem merte megmondani. Csak annyit mondott, hogy sokat. De hát ez az egy örömöm maradt. És úgy elszorult a szívem. A fél lába ráment már. És még mindig ez az öröme. Sok ember drága pénzen vásárolja meg a saját boldogtalanságát. Az alkoholista, aki esetleg néhány nap alatt elveri a havi fizetését, vagy a régületben levő kábítószeres, vagy a nemi beteggé lett élvhajház, ezek csak a legfeltűnőbb esetek. A környezet sokszor csak a végeredményt látja. Mondjuk a dohányost, aki 45 éves korában kap egy infarktust, de ijesztő végig gondolni, hogy maguknak az illetőknek mennyi pénzükbe kerül ez. Én egyszer kiszámítottam, otthon én csak a mi árainkat tudom, egy erős dohányos körülbelül annyit költ havonta a szenvedélyére, hogy abból én a városházi étterembe a hónap minden munkanapján egy menüt elfogyaszthatnék. Szerencsére fogalmam sincs arról, hogy egy tehetős hiú asszony mennyit költ drága ruhákra, ékszerekre, kozmetikai rafinériákra, csak annyit tudok, hogy nagyon sokat. És mindezt miért? mert szeretné konzerválni a fiatalságát, harcol azért, hogy megmaradjon valami, amiről nagyon jól tudja, hogy előbb-utóbb úgyis elmúlik. Isten igéje pedig mit mond itt nekünk? Gyertek ti szomjas lelkek! Pénz nélkül ingyen is lehet boldogságot kapni, ne ott keressétek, ahol eddig. Szinte olyan ez az egész, mint egy vásári kikiáltónak a szava, mint egy nagyon jól hangzó reklám. Na igen, de mi már torkig vagyunk a reklámokkal. Hiszen tudjuk, hogy minden reklámba bele van rejtve egy csipetnyi hazugság. Legtöbb reklámba nagy hazugság is van, de egy csipetnyi egészen biztosan. Hát még a médiában is figyelmeztetik az embereket, hogy vigyázat, a túlságosan előnyös reklám ajánlatok mögött rendszerint szélhámosok rejtőznek, és egy önzésre épülő világban ez így is van. Egyedül Isten az, aki hajlandó volt maradéktalanul kifizetni a mi boldogságunk árát. Vállalta a legnagyobb szégyent, a borzalmas kint ott a Golgotán, mert ő nem ember, hogy hazudjon. Ő nem becsapni akar, nem átverni akar bennünket. Egy oldalúan vállalt magára minden büntetést. Nem is kérdezett meg bennünket előre Isten, hogy elfogadjuk-e már majd Jézus áldozatát. Csak utóla hozta tudomásunkra, hogy ez már meg is történt. Aztán ránk bízta, hogy mit kezdünk mi ezzel a ténnyel. Oda megyünk hozzá, megalázkodva, vagy úgy teszünk, mintha nem is hallottunk volna az egészről semmit. És hogy miért mondom ezt? Azért, testvéreim, mert az ő hívásának van egy sürgető jellege. Az első versben itt, a mi fejezetünkben még csak azt olvastam, hogy gyertek. A hatodik versben viszont már arról van szó, hogy addig keressétek az Urat, amíg megtalálható. Addig kell őt segítségül hívni, amíg közel van. Nem tudom, hogy errefele hogy van, de otthon megfigyeltem, hogy ha tudják az emberek, hogy valaminek felmegy az ára, akkor rohannak intézkedni, nehogy valami hátrány érje őket. Fölmegy a benzinnek az ára, azonnal sorok vannak a benzinkutaknál, hogy utoljára legalább még egyszer olcsóbban lehessen tankolni. Én évekig dolgoztam, mint nem főállású lelkész a vasútnál, és ott volt egy ilyen kafetéria rendszer, hogy béren kívüli juttatásokat lehetett kapni, de megmondták, aki nem adja be időben a nyomtatványt, az el fog esni tőle. Na, náhogy mindenki beadta, hát az a mi fizetésünkhöz képest nagy összeg volt. Szinte biztos, hogy senki nincs olyan feledékeny ilyen esetben, hogy elmulassza. Vagy milyen apró dolog. Sokan pontosan tudják, hogy minek, mikor megy fel az ára, vagy hol van egy üzletbe akció. És nem is baj ez, mert jó dolog, hogyha valaki tud észszerűen gazdálkodni, spórolni. Csak az a baj, hogy a legnagyobb, a legelőnyösebb ajánlatot, az Isten béke ajánlatát milyen sokan nem igyekeznek kihasználni, nem sietnek. Pedig én azt mondom, hogy itt lenne igazán a jelentősége annak, hogy siess, nehogy lekésd. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Melyik az a szó, amelyik kétszer is előfordul ebben a mondatban? Amíg. És pont ez a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart az a bizonyos amíg. Se azt nem tudjuk, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus, se azt, hogy melyikünket mikor fog kiszólítani Isten ebből a világból. Pár hete éppen készültem egy szolgálatra, amikor megcsörrent az íróasztalomon a telefon, azzal a szomorú hírrel, hogy egy 31 éves fiatalember, egykori gyerekórásunk, egy súlyos, örökletes betegségben elhunyt. És újból rám nehezedett, hogy mekkora felelősség már a gyerekeknek Isten igéjét hirdetni. Hát sehol nincs megírva, hogy mindenki megéri a nyugdíjaskort, hogy meddig fogunk itt élni ebben a világban. Isten tudja, hogy kinek mennyi kegyelmi lehetőségre van szüksége, hogy egyértelműen kiderüljön, akarja az ő hívását elfogadni vagy sem. Jobb könyvében arról olvasunk, hogy két vagy három nagy lehetőséget ad Isten az élet folyamán az embernek. De jól vigyázzunk, nem mi állapítjuk meg, hogy kinél, mikor, miként adatott ez a nagy lehetőség. Lehet ez egy teljesen észrevétlen pillanat is az ember életében. Nem is biztos, hogy egy konferencia forró légkörében adatik ez a pillanat. Lehet, hogy egy csendes bizonyságtétel nyomán markol valakinek bele a lelkiismeretébe, hogy most már végre dönteni kellene. Azért mondom ezt, mert szinte nincs olyan isteni döntés, ami ellen az ember el ne kezdene zúgolódni. Hadd mondjak néhány példát. Tegyük fel, hogy meghal valaki, hirtelen, viszonylag fiatalon, és ráadásul istentelen életet élt. Semmi jelét nem látjuk annak, hogy bűnbánatra jutott volna. A Biblia üzenete sajnos az, hogy ebben az esetben ez az ember örökre elveszett. De mit mond ilyenkor a bölcs ember? Az idézőjelbe tett bölcs ember? Miért nem adott neki Isten több lehetőséget? Talán akkor megtért volna. Isten tud a szívekben olvasni. Ő pontosan tudja, hogy hol, mikor értette meg korábban az illető az ő hívó szavát, és hányszor utasította vissza. Esetleg úgy, hogy senki nem vette azt észre. És tudja Isten azt is, hogy ki az az ember, aki még a 15. nagy lehetőséget is elutasítaná. Istennek joga van azt mondani. Elég, nem adok több lehetőséget. De nézzünk egy ellenkező esetet is. Tegyük fel, hogy valaki ott fekszik a kórházi ágyon, gyógyíthatatlan beteg, és súlyos fájdalmai vannak. Mit mond ilyenkor megint az idézőjelbe tett nagy bölcsességű ember? Hát azt, hogy miért engedi Isten annyit szenvedni? Miért nem engedi már meghalni? Hát az igaz, hogy a földi élet szempontjából a halál az valóban a fájdalmaknak a vége. Na és hogyha ez az illető a kárhozatba jut utána, lehet, hogy azért engedi meg Isten még ezeket a heteket, órákat, hogy ez az utolsó kegyelmi lehetősége az illetőnek, inkább szenvedjen most még néhány hétig, mint egy örökké valóságon keresztül odát. És hogyha megtér esetleg, és voltak már, hála legyen neki, ilyen esetek, akkor megérte ez a szenvedés. És testvéreim, ezért hangsúlyozza szent komolysággal ez a mai igénk. Nem az én gondolataim, a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok, az én utaim, így szól az Úr. Tehát nem az a mi dolgunk, hogy bírálgassuk Isten döntéseit, hanem hogy éljünk a felkínált kegyelmi lehetőséggel. Mert azért gondoljunk bele, sokszor abban is magasabbak Isten gondolatai a mieinknél, hogy olyan emberek térnek meg, akikről ezt mi nem is gondoltuk. És sajnos a fordítottja is igaz. Elkallódhatnak olyan emberek, akik rengetegször hallották Isten hívását, de nem vették komolyan. A tarzuszi Saulról például épeszű ember nem gondolhatta komolyan, hogy egyszer még nem csak hogy megtér, hanem az Úr áldott szolgája lesz. És emberileg teljesen érthető és logikus az a tiltakozás, amivel Anániás fogadta ott Damaszkuszban az Úrnak a szavát, hogy menj el abba az egyenes utcába egy Saul nevű tarzuszi emberhez, mert ime imádkozik. Uram, annyi embertől hallottam, férfiú felől, hogy milyen sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben, és itt is hatalma van a főpapoktól, hogy azokat összeszedje, akik a te nevedet segítségül hívják. Pont ez az ember? Nincs itt valami tévedés? Hát testvéreim, ha Isten csak egy ember lenne, akkor ez a tiltakozás érthető. De az ő gondolatai magasabbak, mint a mi gondolataink. Ő nem csak ezt a Sault látta, hanem már előre látta azokat az embereket, akik majd az ő bizonyságtétele nyomán megtérnek. Többek között délután előkerült Lídiának, a bíboráros asszonynak a neve is. Sőt, nem csak az egyeseket látta, hanem a gyülekezeteket is, akik majd, amelyek majd megalakulnak az ő áldott szolgálata nyomán. Azt látjuk ebben a mai igényben, testvéreink, hogy Isten reménységgel tekint az emberre. Használja ezt a hasonlatot, hogy olyan az ige, mint az eső, amely leszáll az égből, és oda-vissza nem tér. Megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi. Miért is hirdettetne Isten igéje szerte a világban, hétről hétre, hanem azért, hogy emberek térjenek meg, és hogy akik megtérnek, azok fejlődni, növekedni tudjanak a hitükben. És Isten azt ígéri, hogy ahol az ő igéje hirdettetik, ott szerencsés lesz, ott, ahova küldi. Nem egy pusztába kiáltott szó lesz. Lehet, hogy itt ma este is van közöttünk olyan, akinek éppen ma estére készített Isten egy lehetőséget, hogy visszhangra talál a szívében az ige, és válaszolni kell az ő hívására. De hadd mondjak valamit azoknak is, akik már Isten gyermekei. Nem csak abban van szükség az ige áldott hatására, hogy megkérjenek egyesek, hanem arra is szükség van, hogy megelevenedjenek, akik valamikor egyszer már megtértek, de most csak vegetálnak. Tegyünk egy próbát, egy gondolati próbát. Nem kell senkinek hangosan válaszolni. Ha tudnád, hogy ma éjszaka jön vissza az Úr, és tudnád, hogy ez az egyetlen estéd van arra, hogy átgondold az eddigi hívő életedet, én azt gyanítom, hogy legtöbben pontosan meg tudnák mondani, hogy mi az, amit ki kellene dobni az életük hajójából, hogy ne vigyenek felesleges ballasztot az Úr elé. Hadd mondjak egy különös ószövetségi példát, egy történetet. Elmondja a Szentírás, hogy Isten egy nagyszerű üzenettel küldte oda Mózest az egyiptomi fáraó elé. Ez a nagyszerű üzenet pedig így hangzott: elsőszülött fiam, Izrael. És Mózes veszi a botját, és indul vissza Egyiptomba, de az egyik szálláson az Úr meg akarta őt ölni. Minden előzmény nélkül úgy tűnik: mi ez? És akkor Cippóra, Mózes felesége, vette egy éles követ, körülmetélte Mózesnek a fiát, és akkor az Úr békét hagyott neki. Mi ez? Mi ez a történet? Érdekes, hogy Cippóra azonnal tudta, hogy miről van szó. Valószínűleg ez a házaspár addig már sokat vitatkozott azon, hogy most körül kellene metélni a gyermekeinket, vagy nem. Ábrahám utódainak ez kötelező volt, és igaz, hogy Midian leánya volt ez a Cippóra, Midian papjának a leánya, de hát a midianiták is Ábrahám leszármazottai voltak, nekik is kötelező lett volna. Na igen ám, de hát Mózes egy kis, egyszerű kis pásztorember volt akkoriban még, és hát hogyha most körülmetélik ezeket a fiúkat, hát akkor nem tudnak visszamenni Egyiptomba, pedig hát ott várja őket a kultúrvilág. Ott lehetne karriert csinálni, de ha ők körülmetélkednek, akkor mindenki tudni fogja róluk, hogy ők egy rabszolganépnek a tagjai. Nyilván egy csomó vita lehetett ott a szülők között, megtegyük, ne tegyük. Ha megtesszük, egyértelmű, hogy ő egy zsidó, akkor semmiféle esélye nincs a világban karriert csinálni. Mózes egy pásztor volt. Hát legalább a fiúk élete legyen más. Annyit tudott, hogy vállalni kellene ezt a lépést, de nem merték megtenni. És ki tudja, hogy miféle érvek, ellenérvek keringtek ott közöttük, családon belül, de egy biztos, hogy húzták, halasztották a döntést, és rossz volt a lelkiismeretük. Nyilván egy kicsit távolinak tűnik nekünk ez a példa, De lehet, drága testvérem, hogy a te életedben is vannak olyan döntések, amiket talán már réges-rég meg kellett volna hoznod. De csak húzod, halogatod, és közben rossz a lelkiismereted. Muszáj megvárni, hogy Isten valami megrendítő módon hozza tudomásodra, hogy ez így nem mehet tovább. Lehet, hogy ez az alkalom is azért adatott, hogy valami módon szóljon hozzád az Úr. Mit mond itt a mai igénk? Örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. Kiknek szól ez az ígéret? Akik igen mondtak Isten hívására. De a hívők közül is csak azoknak, akik nem tekintik életcéljuknak a vegetálást, akik hajlandók bármit kárnak és szemétnek ítélni, amit az Úr kárnak és szemétnek ítélt az életükben. Testvéreim, onnan indultunk ki, hogy Ézsaiás az Ószövetség evangélistája. Szinte minden benne van Dióhéjban ebben a fejezetben, amiről a Biblia másutt is beszél. Az ember lelki szomjúsága, a megváltás útja, a megtérés akadályai, de ott van a csodálatos végcél is. Bár csak valódi szomjúsággal fogadnánk az ő igéjét. Nem csak gyönyörködni akarnánk az Úr szavában, hanem bárcsak felrázhatna bennünket az Úr, bárcsak tovább segíthetne. Kiemelne bennünket az aluszékony, lelkileg testvett állapotunkból. Már a következő fejezetben olvashatunk a lelki alvásról. Adjon az Úr olyan áldást mindannyiunk életébe, mint amit ebben a fejezetben bárki számára megígért. Amen. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy már az Ószövetségben elkészítetted a lehetőséget, és van szavad ma is minden emberhez. Bárki új életet kaphat te tőled, és bárki megújulhat, akinek arra van szüksége. Könyörülj kegyelmesen, hogy az éjszaka csendjében kiki el tudjon gondolkodni mindazon, amit ebben a fejezetben elénk tártál, és emlékezzél meg mindnyájunkról, de aki ismered mindnyájunk szívét, add, hogy jó választ tudjunk az életünkben adni a te hívó szavadra, és ne legyen a hirdetett ige hiába. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz minket. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatot, hogy szabad egy éneket énekelni.
A lehetséges
tárulók, amit itt állnak, ezek a tárgyakokról, úgyhogy most már holnapinak következik. Már az úr értel bennünket, most most azt mondjuk, hogy holnap milyen nap lesz. Ha az úr értel bennünket, akkor olyan akkor áldozattal kezdünk, amit vagy jól írtam, és manára is este mit fog tartani, vagy rosszul írtam, és a felesége Bolgársának fog tartani.
Jól írtam.
Jó? Akkor köszönöm, tehát Bolgár is fog tartani a 89. Zsoltás 9. vers alapján. Fél 10-től a második korintusi levél 5. fejezetét folytassuk. Szokó Ferenc, Boldog Szentesi lelkipásztor fogja kérdezni az ügyét. Fél 4-től az mindjárt élet otthon, tehát arról lesz, hogy otthon miben és hogyan mutatkozik meg az, hogy valaki új emberré jött. Ezt Szuhai György kulcsori lelkipásztor fogja tartani, és reménység szerint elérjük, hogy holnap este 7 órától Farkas Péter testvérünk hirdeti újra az igét közöttünk, amit ma is köszönünk, és a leltálló útnak az Úr vezetését, áldását meg mindenkinek békés, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönöm, hogy nem tudom, hogy a tettél.